Szeretettel köszöntelek benneteket. Nyissuk ki a Bibliánkat a Rómaiakhoz írt levélnél. A Rómaiakhoz írt levél 13. rész, 11. versétől olvassuk, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk Isten igét, aki nincsen Biblia, esetleg azt tudja követni a kivetítésen is. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Úrunk, köszönjük neked a te igédet, és megvalljuk, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és a te igédre akarjuk alapozni az életünket. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk most, változtass bennünket, vágyunk a veled való találkozásra az igében is. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Ki az, aki szereti Budapestet? Na azért ilyenek vannak a... Ne nézzetek körül, nehogy valaki lebukjon. Azért örülök, hogy én is szeretem. Ott nőttem föl. De mégis azt vettem észre, hogy amikor így valaki megy, valakinek a gyermeke megy Budapestre, akkor egy kicsit úgy hát be van parázva, nem tudom máshogy mondani, a szülő. Miért? Nagyváros és sok a kísértés, azt mondja Marika. A környezet hidegebb. Hidegebb, azt mondja Marika, a környezet. Aha, hát én sem úgy értettem. Aztán még, hogy nem látja? Ja, a gyereket? Hát akkor, de akkor mehetne Vépre is a családnál. De ott még sincs annyira megijedve. Más, vagy büdös van? Vagy? Ja. Rossz a levegő. Veszély van, azt mondja Krisztina, hogy veszély. Milyen veszély van Budapesten? Milyen arány? Bűnözési arány. Sok bűnöző van. Aha, közlekedés. Aha, eltéved, esetleg haza se talál szegény gyerek. Aha. Na hát igen, nyilván aki ugye Budapesten nőtt föl, az ezeket nem érzi annyira. De igaz, hogy azért csak úgy elmenni Budapestről, mondjuk egy kis faluból hirtelen oda menni, és akkor az úgy azért tényleg veszélyesnek tűnik. Fel kell valamilyen értelemben készülni. Bár hát Magyarországnak a fővárosa Budapest. Egyébként az én meggyőződésem, hogy talán itt Közép-Európa legszebb városa, de hát ez már csak a még lehet, hogy világ legszebb városa is, de azt nem mondom nektek. És azért érdemes is ott lenni, de érdemes fölkészülni valóban, hogyha valaki oda megy, mert azért sok minden másképpen van. Hát a mai üzenet az valami hasonló lesz, ugyanis ma a világról lesz szó, és arról, hogy úgy néz ki, hogy Isten igéje azt mondja, hogy maradjunk a világba, de azért sok mindent mond, hogy hogyan is forgolódjunk a világba. Eddig ugye a római levélben a gyakorlati területeket, amiket érintettünk a 12. résztől, kapcsolatunk Istennel, kapcsolatunk önmagunkkal, testvéreinkkel, ellenségeinkkel, a hatalommal, és úgy általában az embertársainkkal, és a mai napon pedig arról lesz szó, hogy kapcsolatunk a világgal. Erről szól ez a rész, ezt csak megmutatom, hogy még ezután még két téma lesz majd, ez nem ma lesz, kapcsolatunk az erőtlenekkel, és kapcsolatunk a mennyel, és utána pedig majd Pál apostolnak személyes gondolatai fognak még következni. Mielőtt erre rátérünk, csak egy pici kitekintést szeretnék azzal kapcsolatban tenni, hogy október 31 és november 2-a között milyen jeles. A jeles, azt nem feltétlenül úgy értem, hogy csodálatos, hanem tehát valami módon egy olyan nap, ami különleges nap. Mik is zsúfolódtak ide be, ezt minden évben el szoktam mondani, és jó egy picit ezek között azért úgy tájékozódni. Ugye van reformáció, Halloween, sátánista új év, minden szentek, örök életnapja, halottak napja. Mindez három napba bezsúfolva. Talán ez egy jó, erre így ránézünk, akkor jól látjuk, hogy azért a világ milyen hatást ért el az emberekbe, és hogy mik tudnak kialakulni. Itt van például mondjuk a Halloween, amiről most hosszasan nem szeretnék beszélni. Ugye Amerikából jött hozzánk most, bár alapvetően Angliából ment ki Amerikába. Én ezt csak személyesen mondom, hogy mi nem annyira gyakoroljuk ezt, meg a gyerekeknek sem nagyon támogattuk, hogy ők gyakorolják, bár nem gondolom, hogy minden tögben maga az ördög leselkedik ránk és megharap, de azt gondolom, hogy egy fölösleges ünnep, ugye pénzbe kerül, bohóckodásba, és az egésznek a lényege, hogy jó kiszúrjunk finoman szólva egymással. Nem gondolom, hogy ez lényeges lenne. Aztán, ha gyökereibe belemennénk, akkor sok mást is látnánk. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy nem tekintem úgy, hogy valami nagy bűn, hogyha valaki esetleg részt vesz valamilyen Halloween-nel kapcsolatos dologba, de nem hiszem, hogy ez nagyon építő lenne. Ugye ez már sátánista új évvel kapcsolatban már nem mondható el. November 1-e az első olyan nap, amikor rövidebb a nappal, mint az éjszaka. Október 31-én nézzétek meg, akinek olyan naptára van, ott még 4 perccel hosszabb a nappal, és november 1-én meg már az éjszaka hosszabb, azt hiszem 4 perccel. És ezért is van itt ez az úgynevezett ünnep, ha lehet így mondani, mert ugye vannak, akik úgy gondolják, hogy talán a sötétségbe kell járni. Bár tudjuk, ebbe se szeretnénk most mélyen belemenni, hogy nem ilyen egyszerű azért a dolog, de jó tudnunk, hogy vannak, akik ekkor ünnepelnek egyfajta új évet, és igenis vannak olyan emberek, akik kimondottan a sátán követésére szeretnének, azt próbálják az életükben megvalósítani. Aztán van a minden szentek, ami ugye azoknak a szenteknek a tisztelete, ünneplése, akik nincsenek így külön megemlítve. Nem szeretnénk most ebbe olyan értelembe belemenni, hogy ez jó, nem jó. Ez egy katolikus ünnep. Inkább a magunk házatájára szeretném egy picit ezt vonni, hogy én valami olyasmit érzek ebbe, hogy az egy személy, aki a legfontosabb, és akivel a legfontosabb a kapcsolatunk helyett, valami másban bízunk. Ugye Krisztussal nem olyan könnyű kapcsolatba lenni, legalábbis főleg nem egy olyannak, aki még sose találkozott vele, és úgymond nem adta át az életét neki. Emberekkel könnyebb, esetleg egy embert, akit mindenféle legendák vannak, és talán könnyebb követni, és én amikor ezt az ünnepet nézem, akkor azt mondom, hogy azt érdemes megvizsgálni magunkban, hogy mi vajon bízunk-e emberekbe. Ha nem is imádkozunk hozzájuk, meg nem is tiszteljük őket olyan módon, mint esetleg mások, de mégis azt mondom, hogy ez nem egy jó hozzáállás az életünkben, hogyha emberekbe bízunk. És ezek az emberek lehetnek nagyon jó emberek, mint egyébként a szenteknek a többsége lehet, hogy nagyon komoly hívő volt, és nagyon jó ember volt, de mégsem bennük kell bíznunk. És aztán van a halottak napja, ami megint egy kicsit összefügg egyébként a Halloween-nel, meg kelt a szokásokkal, amit szeretném mondani, hogy abban semmi rossz dolog nincs, hogyha valaki úgymond tiszteletben tartja a halottait, és a sírokat rendezett formában tartja, és úgymond egy szép emlékezést tesz. De tudjuk azt, hogy sokak életét ez olyan szinten nyomorítja meg, hogy nem tudják elengedni a halottaikat, és vannak, akik nem csak halottak napján, hanem rendszeres temetőbe járók, és tulajdonképpen egyfajta vezeklésként élik meg, és sok-sok nyomorúság van benne. Mi ezért? Inkább úgy mondjuk, hogy az örök élet napja a halottak napja, hiszen azok, akik elmennek erről a földről, és ismerték az Urat, ők az örök életbe mennek. És ilyenkor mindig jusson eszünkbe, hogy ez fontos dolog. Még egyszer mondom, hogy a halottaknak az emlékét tiszteletbe tartsuk, de sokkal fontosabb dolog, hogy az élőkkel foglalkozzunk. Tudjátok, egy nagyon jó példa Dávidnak a példája, amikor a gyermeke haldoklott, és böjtölt, és imádkozott, és amikor a gyermeke meghalt, akkor megmosakodott, befejezte a böjtöt, és azt mondta, hogy megyek tovább az életben. Ez talán nagyon keménynek tűnik, de mégis Isten azt kéri tőlünk, hogy így tekintsünk erre a dologra. Úgyhogy itt van ez a sok minden, ami valahogy összezsúfolódott ebbe a három napba. Én számomra ez az időszak mindig a reformációnak az ünnepe, és picit túltekintve azon, hogy Luther Márton 1517-ben, és tudjátok, ez azt jelenti, hogy jövőre lesz 500 éves, úgyhogy majd biztos, hogy elég sokat fogunk ezzel foglalkozni, kifüggesztette a tételeit, és úgymond nagyon sok változás történt. Azt gondolom, hogy ilyenkor erre tekintve arra is gondolhatunk, hogy az Úr arra is tanít bennünket, hogy nekünk is változnunk kell, és nekünk is időről időre meg kell reformálnunk az életünket, és változtatnunk kell. És pontosan ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon olyan dolgok, amik miatt annak idején a reformáció megindult. Mert nem azokat a dolgokat teszik az emberek leginkább, ami az Istennek tetsző, ami az ő életüket előre viszi, hanem a világ megpróbálja őket mindenféle módon úgymond begyűrni. És itt kapcsolódok egy kicsit a Budapesthez, hogyha valaki úgy megy oda, hogy nem tudja, hogy hova megy, akkor lehet, hogy nagy meglepetések fogják őt érni. De ha fölkészülten megy, akkor fog tudni ott élni. És ugyanígy vagyunk mi a világgal, bár ugye a világra nem mondja az ige, hogy az a legcsodálatosabb hely, bár tudjuk, hogy a világot Isten teremtette, csak a világnak a szellemisége az, ami rossz, amit az ördög hat át. Hát a mai napon először is ez az ige szakasz szól azokról a súlyos hibákról, amik a világgal való kapcsolatunkban ki tudnak alakulni, és amik az életünket el tudják ferdíteni, vagy legalábbis Istentől el tudnak minket távolítani. Öt ilyen hibát fedezhetünk föl. Az egyik, ha úgy mondhatnám, hogy megfeledkezünk az idő múlásáról. Azt értem ez alatt, hogy úgy éljük az életünket, mintha még minden dologra még bőven lenne időnk. És igazából nem is veszük észre, hogy elmúlik az idő, és hogy azzal, hogy az idő elmúlik, azzal bizonyos dolgok esetleg elvesznek az életünkből. Az ördög próbálja így a világon keresztül ezt megvalósítani, hogy érezzük jó magunkat, majd mindenre lesz még bőven időnk, most nem ezek a legfontosabb dolgok, és valahogy megfeledkezünk erről a dologról, és egyszer csak azt veszük észre, hogy már megöregettünk, már valamit már nem tudunk, valaki már elköltözött a földre, akivel még lett volna dolgunk, vagy még a gyerekeink fölnőttek, és még meg se neveltük őket, és sok-sok dolog történhet, amit egyszer nem veszünk figyelembe. És ezenek a világnak az üzenete, hogy élj a mostnak, a mának. A másik ilyen dolog, amit Pál apostol megemlít, hogy csak a tervig jutunk, és elmarad a megvalósítás. Hát most úgy kérdezem, hogy ki az, aki még nem találkozott ezzel az érzéssel az életében, hogy eltervezett dolgokat, és azt nem valósította meg. Ugye vannak olyan dolgok, amik a bakancs listánkon fönt van, hogy például megmászom a Kilimandzsárót, ez már én elterveztem, de még nem sikert megvalósítani, de ez nem olyan súlyos. Azt mondanám, hogy ez lényegtelen dolog. De azért sokszor el szoktunk tervezni olyan dolgokat is, amik nagyon fontosak lennének. Akár az Istennel való kapcsolatunkban, akár a testvéreinkkel való kapcsolatunkban. Itt egyébként éppen az embertársi szeretettel kapcsolatban mondja le elsődlegesen az ige, hogy azért vigyázzatok, ne csak beszéljetek róla, hanem hogy ezt tegyétek is. És ez a világnak egyfajta egy ilyen bedarálós tevékenysége az életünk, mert annyi mindennel foglalkozunk, hogy tele vagyunk tervekkel, és most itt leszűkítve azokat a terveket, amiket Isten mond nekünk, és nincs időnk megvalósítani ezeket. Aztán egy harmadik dolog, megint egy kicsit talán Budapestre térve, a feleségemnek a nagypapája, ő egy kicsit elvarázsolt ember volt, matematikus volt, ez a mentségére szóljon, tehát ő állandóan csak a matematikázáson gondolkozott, és például úgy közlekedett a villamoson, egyszer Jutka találkozott vele, hogy így fogta a fogantyút, és innen lógott ki a pénze, most nem tudom akkor milyen pénzek voltak, de mondjuk, mintha ma úgy mennél, hogy itt 3 darab 10000-es kitek ki a mellény zsebedből, és közben pedig ugye matematizálsz, hát gondolhatod, hogy ebből mi következik. Tehát, hogy így nem lehet ugye Budapesten közlekedni, mert fölhívod a figyelmet olyanoknak, akiknek szükségük van ugye erre a pénzre. De így vagyunk mi a világban is, hogy ez a, főleg ez az európai, ez egy kicsit ilyen humánus világ, ami azért most kezd egy kicsit repedezni, elhiteti velünk, hogy végül is itt a nagy békesség van, minden szép és jó, és nekünk kvázi fegyvertelenül vagyunk kint a harctéren, és nem vagyunk fölkészülve azokra a dolgokra, amik érhetnek bennünket. Aztán a negyedik dolog, amit itt Isten igéje említ, hogy beleolvadunk a világ életmódjába. Ez is egy elég nehéz kérdés, mert hát nyilván benne vagyunk, mi is úgy öltözködünk, úgy beszélünk, csináljuk a dolgokat, és nagyon nehéz megtalálni, hogy mi az, amiben ugye nekünk el kell különülni, és mi az, amiben meg nem kell elkülönülni. Például meggyőződésem, hogy a kánaáni beszédünket, amit Laci is itt említett, és azt mondta, hogy hát most itt ezt elmondhatja, hogy áhítat, de lehet, hogy máshol nem így kéne ezt megfogni, nem fognak érteni bennünket, tehát ebbe alkalmazkodhatunk a világhoz, de sok-sok dolog van, amiről itt az Isten igéje beszél, amiben nem alkalmazkodhatunk. És végül az utolsó, hogy tápláljuk káros kívánságainkat. A testnek a káros kívánságait, itt egyébként az utolsó mondatban, a felolvasott ige szakaszban az van, hogy a testet ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Itt a testen nem kimondottan a fizikai testünket értjük, hogy hogyan mosakodjunk meg ilyesmi, hanem inkább a testiességünket jelenti, és úgy néz ki, hogy a világ az mondja nekünk, hogy figyelj, ha haragszol, akkor haragudjál még jobban, mert akkor tudod jól földolgozni, vagy hogyha irigykedsz, mint amiről volt szó a múlt alkalommal is, vagy hogyha emlékeztek rá arra a 6 dologra, amit az embertársainkkal kapcsolatban érezhetünk, a félelem, harag, kiakadás, irigység, közömbösség, lemondás, ezeket mi tudjuk táplálni, mert jogunk van hozzá, végül is az az ember olyasmit tett, ami elítélendő, tehát jogom van hozzá kiakadni. És még jobban kiakadok, még elmondom a barátomnak is, hogy együtt akadjunk ki, és egymást tudjuk akkor még spanolni, hogy még jobban ki tudjunk akadni, és így tovább. És azt mondja itt az ige, hogy ez az 5 súlyos hiba a világgal való kapcsolatunkban. Hogyha ezek jellemzőek ránk nézve, akkor nem fog működni nekünk itt a világban az, hogy Krisztusnak a követei vagyunk, nem tudunk bizonyságot tenni, másrészt a mi életünk is egyre jobban megnyomorodik. Nem az üdvösségünket veszítjük el, de igazából nem fogunk boldog életet élni, nem fogunk szabad életet élni. Ezzel szemben Isten ajánl a világban való forgolódásunkhoz, ugye ezeknek a hát mondom az ellentetjét, így olvasjuk az igében, hogy az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van, azt mondja itt Isten. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Azt mondja, hogy az üdvösséghez egyre közelebb vagytok. Vagy úgy, hogy az Úr Jézus visszajön, vagy pedig úgy, hogy nem tudjuk egyikünk se, hogy fogunk elköltözni erről a világról. És azt mondja, hogy az a bölcs ember, aki az időhöz úgy áll hozzá, hogy az igazán fontos dolgokra nem biztos, hogy lesz ideje 10 év múlva, hanem annak most van az ideje, és a kevésbé fontos dolgokat érdemes félrerakni az igazán fontos dolgok miatt. Aztán azt is mondja az ige, hogy valóban tegyétek. Tehát ne csak beszéljünk dolgokról, hogy ez a tervezéssel kapcsolatos, hogy ne maradjanak el a dolgaid. És meg tudjuk ebben magunkat vizsgálni, hogy vajon hogyan vagyunk, de Isten azt ajánlja nekünk, hogy valóban tegyétek ezeket a dolgokat. És itt legfőképpen a szeretet parancsolatára mondja. Aztán azt is olvassuk az igében, hogy öltsük fel a világosság fegyvereit. Ebből úgy tűnik, hogy ez a világ, ezért azért ez egy olyan hely, ahol szükségünk van bizonyos fegyverekre. És újra és újra elhisszük, hogy nincs szükség egészen addig, amíg egyszer csak észrevesszük magunkon, hogy összeomlottunk, hogy úgy viselkedtünk, ahogy nem kellett volna, hogy nem tudtunk jó bizonyságot tenni, mert az ördög rászedett bennünket. Tudjátok, az Efezusi levélben vannak leírva ezek a fegyverek, amikkel mi harcolhatunk. Most részleteiben ezt nem szeretném elmondani, nem ezekről szól a mai igének az üzenete legfőképpen, de hogy tudjuk azt, hogy szükségünk van felvértezve lenni ebbe a világba. Én nagyon szeretem ezt a mondatot, hogy életveszélyes úgy kimenni reggel az ajtónkon, hogy nem vagyunk betöltekezve Szentlélekkel. Mit gondoltok erről? Igaz ez? Mert szerintem igaz, mégis azt tapasztalom, hogy sokszor így megyünk ki. Azt tapasztalom, hogy sokszor nem is gondolunk erre, hanem csak éppen tesszük a dolgunkat, és azt gondoljuk, hogy azok a dolgok, amik várnak ránk, azok emberileg megoldhatók. És Isten pedig azt mondja, hogy ő ad olyan páncélzatot, olyan fegyverzetet, amivel úgy mehetsz be az iskolába, a munkahelyedre, hogy védve vagy az ördögnek a támadásaitól. És lehet, hogy az ördög készít neked valami tüzes nyilat a munkahelyeden, az iskolába, vagy bárhol, és hogyha az Isten fegyverzetével mész, akkor meg fog védeni, és akkor tudsz jól reagálni. Ha nem, akkor pedig elbuksz benne. Aztán azt is mondja, hogy tisztességben járjunk. Úgy olvassuk itt, hogy tisztességben járjunk, nem dorbézolásban, részegeskedésben, nem szeretkezésben, kicsapongásban. Ezek itt mind egyfajta ilyen topzódás, élvezetek topzódását jelenti. Csak szeretném azt azért mondani, hogy itt nem a szeretkezésnél nem arra gondol, hogy ami a házasságon belül Isten adott egy házaspárnak, ez helyesen fordítva a szexuális bűnben, amit most megint nem szeretnék kifejteni, de azt mondja, hogy ne ezekben járjunk, és utána pedig még mondja azt, hogy viszálykodásban és irigységben. Valamiért Pál most ezeket emelte ki, biztos sokkal több dolog is van, de azt kéri tőlünk Isten, hogy ne ezeket tegyük, és nézzétek, nagyon érdekes itt is az irigység, az nem tűnik olyan nagynak, mint ahogy a múlt héten is hallottuk Isten igéjében, hogy hát egy kicsit irigykedünk, hát mi van abba. De ezek között, ilyen társaságban van az irigység. Azért, mert rombolja az életedet, és rombolja másoknak is az életét. Nem tudsz kapcsolatban lenni másokkal. És végül azt mondja, a testet pedig ne úgy gondozzátok. A testiességet, a hústestünkből, a régi természetünkből való dolgokat ne úgy gondozzátok, hogy egyre jobban fölgerjesztjük magunkba, hanem inkább próbáljuk meg lecsitítani. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek bennünk ilyenek, hogy félelem, harag, meg kiakadás, de ha itt ez van, akkor figyeljünk Isten lelkére, hogy nekünk ezeket nem úgy gondozni kell, hanem ezeket félre kell tennünk. És azt mondja Isten, hogy a világban nekünk valahogy így kell forgolódnunk. A világgal való kapcsolatunk az ezen az öt területen nagyon fontos, hogy jó legyen, mert különben elveszünk ebben a világban. És különben az ördög meglopja a mi szabadságunkat, meglopja az életünket, és aztán majd ki mikor a halálos ágyán azt fogja mondani, hogy hát nem sikerült egy csomó dolog. Mert én akartam, ott voltak a tervek, meg stb., de nem maradt rá idő, meg elbuktam, meg ezt csináltam, meg azt csináltam. Ami nélkül ezeket nem tudjuk megtenni. Mert tudjátok, Isten igéje az nem egy olyan valami, ami szabályokat mond, és azt mondanám, hogy már annyi szabályt hallottunk, és az Új Szövetség is tele van, hogy esetleg valamiféle könyvet kiadnánk az összes szabályról, és reggel mindegyiket átolvassuk, gyorsan átnyálazzuk, hogy mit ne csináljunk, meg mit hogyan csináljunk. Nem ilyen életet ad nekünk Isten. Ezeket inkább azért mondja, hogy időnként, amikor olvassuk, akkor picit rá tudjunk nézni az életünkre, és azt tudjuk mondani, hogy hát ebben a dologban elkanyarodtam Istentől. De nem azt kéri tőlünk Isten, hogy ezeket folyamatosan fejben tartva, mormolva egyfajta szabályrendszerbe éljünk. Van itt egy mondat, amit nem olvastam még fel, és ami a lényeg ennek a világgal való kapcsolatunknak, ez pedig így hangzik, hogy öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Tehát a világgal való kapcsolatunk, hogy ebben a világban hogyan tudunk megállni, hogyan tudunk szolgálni, hogyan tudunk szabadon, boldogan élni, tulajdonképpen ettől függ, hogy hogyan öltöttük magunkra az Úr Jézus Krisztust. A Galata 3.27-ben azt olvassuk, hogy akik Krisztusban keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. De úgy tűnik, hogy ez nem egy egyszeri esemény. Ott van az, amikor ezt elkezdjük, amikor ezt kimondjuk, és azt mondjuk, hogy az Úrral szeretnénk járni, de tudjátok, hogy csupán bemerítkezni kevés. Attól nem fog, tehát ha annyit tettünk, hogy bemerítkeztünk, aztán pedig éljük az életünket, vagy esetleg úgy, ahogy Laci mondta, hogy pihenni járunk a gyülekezetbe pusztán, akkor nem fog működni. Itt a római levélben azt látjuk, hogy ez egyfajta folyamatosságot jelent az életünkben, hogy öltsük magunkra az Úr Jézus Krisztust. Hogy ez legyen a mi igazi védelmünk. De miben öltsük magunkra Krisztust? Vagy mit jelent ez? Mert ez egy, megint mondhatnám, egy szép kánaáni kifejezés, hogy ó testvérem, öltsd magadra az Úr Jézus Krisztust, és akkor majd szép lesz az életed. De hogyan? Mit jelent ez, hogy öltsük magunkra az Úr Jézus Krisztust? Például jelenti ez, hogy esetleg külsőnkben öltsük magunkra az Úr Jézus Krisztust? Tehát egyfajta, fölvegyünk egyfajta olyan külsőt, ami méltó Krisztushoz. Hát én úgy neveztem el magunkat a hívő életünknek az elején, hogy mi akkor ilyen biokeresztények voltunk, ami azt jelenti, hogy ez a természetes keresztény, tehát mindenféle ilyen világi öltözettől távol tartva, egy darab tarisznyával, meg egy bőrcipőbe, mászkával, és akkor nagyon keresztényen néztünk ki, és úgy gondoltuk, hogy talán ez jó, ezzel kifejezzük. Azt gondolom, hogy nem ezt jelenti magunkra ölteni Krisztust, bár hozzáteszem, hogy azért a külsőnkre hatással van az, hogyha Krisztust magunkra öltjük, vagy kommunikációnkban kell magunkra ölteni Krisztust. Tehát, hogy úgy kell beszélnünk, mint hogy Krisztus tette. Én a magam életéből, hogyha visszaemlékszem, főleg a hívő életem elején, amikor úgymond megfelelő bibliai igékkel felvértezve hadakoztam a pogányság ellen, és csapkodtam fejbe az embert mindenféle igékkel, és szép szlogeneket mondtam. Azt gondolom, hogy ezek jó dolgok, ha Krisztusnak a kommunikációja a miénk, de hogy alapvetően nem ezt jelenti pusztán fölölteni a Krisztust, hogy akkor megtanulom azokat a szófordulatokat, és mondom bizony, és akkor aztán elmondom az illetőnek a mondandómat, és beolvasok neki. A cselekedeteinkben kell magunkra ölteni Krisztust. Most is magam életéből, hogyha így visszagondolok egy-egy dologra, van egyfajta keresztény humanizmus, amikor tehát mindenkinek segítünk, és mindent jól csinálunk, és igyekszünk egyfajta humánus módon élni ebben a világban, és így éljük az életünket, és mintha pusztán erről lenne szó, hogy segítünk az embereknek. De azt gondolom, hogy ez fontos, de nem ezt jelenti magunkra ölteni Krisztust, hogy akkor az ő cselekedeteit vizsgálgatjuk, és akkor azt mondjuk, hogy mindent ugyanúgy csinálunk. Vagy érzéseinkben kellene magunkra ölteni Krisztust, hogy hát szeretnék, tehát nem csak egyfajta ilyen, hogy mondjam, értelmi hívő lenni, hanem úgy érzelmeimben is úgy igazán átélni Krisztusnak a szeretetét. Emlékszem arra, hogy volt az életünkben egy ilyen időszak, amikor a lelki ajándékokat vágytuk, hogy ne csak, tehát hogy legyen valami tapintható dolog, hogy érezzem, hogy na én is olyan dolgokat csinálok, mint Krisztus. És arra kellett rájönnöm, hogy mi csak nem is ezt jelenti. Jó dolog, ha úgy érzek, mint Krisztus, de nem ezt jelenti magamra ölteni Krisztust pusztán. Vagy motivációnkban lenne jó magunkra ölteni Krisztust. Ugye Krisztus nagyon motivált volt bizonyos dolgokba megmenteni az emberiséget, és szeretni az emberiséget. És emlékszem megint a saját életemből, hogy voltak olyan időszakok, amikor úgymond világ megváltó tervekkel voltunk, hogy valami hatalmas dolgokat fog rajtam keresztül mint Isten. Talán emlékeztek, múlt héten is Zoli említette, hogy már nem tudom minek kapcsán, csak emlékszem erre, hogy akkor majd valami nagyon nagyot fog csinálni. Ugye az ige mondja is, hogy még nagyobb dolgokat fogtok csinálni, mint az Úr Jézus Krisztus, és hogy ilyen motivációval vagyok, és én mindent meg akarok változtatni. Ez jó dolog talán, de még azt gondolom, hogy talán még ez sem jelenti azt, hogy magunkra ölteni Krisztust. Én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy öltsük magunkra Krisztust, akkor az identitásunkban kell magunkra ölteni Krisztust. Ezen azt értem, Krisztusnak mi volt itt Földön az identitása? Ki volt ő? Isten fia volt. Gondoljatok csak bele, hogy micsoda biztonságban járt ő. Hát itt volt a hatalmas Isten által teremtett bolygón, ő, aki ott volt egyébként a teremtésnél is, Isten fia, és itt van. Hát ez egy fantasztikus dolog, így járni, kelni. Mint amikor a tékozló fiú hazament, és akkor újra ott volt a pecsétgyűrő, meg a saru a lábán, és akkor érezte, hogy ő a helyén van. Ő jó helyen van. És azt gondolom, amikor azt mondjuk, hogy öltsük magunkra az Úr Jézus Krisztust, akkor olyan értelemben tudjuk magunkra ölteni Krisztust, legfőképpen, hogy krisztusi identitással vagyunk itt a Földön, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Úgy látszik, hogy mi Isten gyermekei lehetünk, ha befogadtuk az Úr Jézus Krisztust. És ha te befogadtad, hogyha te hívővé lettél, ha az Urat követed, akkor neked az identitásod az Isten gyermeke vagy. És a Krisztusnak az identitását, ha átveszed, akkor tulajdonképpen te ugyanúgy tudsz itt mozgolódni ezen a földön, hogy Istennek a gyermeke vagy. Ez egyfajta biztonságot, egyfajta hatalmas, jó értelembe vett önérzetet ad neked, hogy te nem akárki vagy itt a Földön. És amikor ezen így gondolkoztam, akkor úgy az jutott eszembe, hogy mi sokszor ezt a sorozatot, mert szeretném mondani, hogy a többiben is van valami. Sőt, a többi is jó. Öltsük magunkra Krisztusnak a motivációját, vagy a cselekedeteit, vagy az érzéseit, vagy a kommunikációját, csak mi fordított sorrendben próbálkozunk sokszor. Ugye megpróbálunk úgy kinézni, most értsétek ezen azt, hogy valamiféle szent keresztény öltözetben mászkálunk, közben ez annyit jelent, hogy tisztán, egyszerűen vagyunk, és aztán megpróbálunk úgy beszélni, megpróbálunk úgy cselekedni, úgy olyan motivációval élni az életünket, de valahogy a sorrend rossz, mert ezt visszafelé kell csinálnunk úgy. Úgy érzem, ha megvan a krisztusi identitásunk, és hogyha tényleg Isten fia lehetünk mi is, hogy Isten gyermeke lehetünk mi is, mint ahogy Krisztus, és a Krisztus az első szülött, és utána mi is örökösök vagyunk. Ha ebből megyünk vissza, akkor egészen mást jelentenek nekünk. Akkor a motivációban, amikor gondolkoztam rajta, nekem eszembe jutott a szolgálat, meg az áldozat. Hogy az a motiváció van bennem, és nem az a motiváció van bennem, hogy én valami világmegváltó dolgot akarok tenni, hanem szolgálni akarok, és áldozatot tudok hozni másokért. És lehet, hogy Isten nagy dolgokat fog véghez vinni. Most világi értelemben nagy dolgokat, az is lehet, hogy világi értelemben egy úgymond egyszerű keresztény leszel, de az ő országában nagy dolgokat visz végbe rajtad, mert Krisztusi motivációd van. Vagy amikor azt mondom, hogy az érzelmeimben, akkor tudok együtt örülni azokkal, akik áldottak, nem irigykedni fogok rájuk, és tudok együtt sírni, és tud fájni valóban az, ami másoknak fáj, és nem leszek érzéketlen, nem leszek közömbös. De ez csak abból fakadhat, hogyha fordítva élem meg ezeket a dolgokat. Aztán a cselekedeteimben azt gondolom, hogy valódi segítséget tudok adni az embertársnak. Nem egy humanista leszek, nem egy keresztény mázzal leöntött humanista leszek, hanem Krisztusnak a cselekedeteit tudom tenni, mert az Úrral járok, mert kapcsolatom van vele. És ugyanígy a kommunikációban nem pusztán szófordulatokat, hanem aktuális igazságot tudok mondani valakinek. Mert szófordulatot rengeteget tudunk. Mindenki tudna mondani rengeteg idézetet, amit mond a Biblia. De nincs erre szükségünk. Főleg nincsen azoknak, akik éppen bajban vannak, nekik egy prófétai szóra van szükségük. Arra, hogy azt mondjuk nekik, amit az Isten éppen mond. És a külsőnkben is azt gondolom, hogy ha mindezeket tesszük, akkor az látszani fog rajtunk. Én nekem meggyőződésem, hogy nem kell egyformán kinéznünk. Lehetünk mindenféle színű ruhába, lehetünk mai öltözetbe. Mégis az öltözetünk, az ki tudja fejezni az életünk, a külsőnk, hogy Krisztusban járunk. Ezekben a dolgokban tudjuk magunkra ölteni Krisztust, de legfőképpen az identitásban. Kérdezem, hogy te hogyan vagy ezzel? Hogyan éred meg ezt, hogy te Isten gyermeke vagy? Mert ezt kéri ma Isten igéje tőlünk, hogy öltsük magunkra az Úr Jézus Krisztust, legyünk egyek vele abban az értelemben, hogy úgy lehetünk ebben a világban, mint ahogy ő volt. Hogyan tudjuk magunkra ölteni Krisztust? Ezek nagyon egyszerű dolgok, csak ez a világ meglopja ezeket a dolgokat. Imádság, imádkozunk, amikor az Úrral járunk, amikor ő vele kommunikálunk, akkor tudjuk magunkra ölteni Krisztust. Aztán, amikor igét olvasunk, amikor nem kötelességből olvassuk az igét, hanem egy-egy ige megragadja a mi életünket. Aztán, amikor szolgálunk a mi testvéreink felé, akkor tudjuk magunkra ölteni Krisztust, ahogy mondja, hogy vegyétek föl az én keresztemet és az én igámat, és együtt szolgáljunk. És ugyanígy, amikor képviseljük Krisztust ebben a világban. Amikor bizonyságot teszünk, amikor az életünkkel elmondjuk, hogy kicsoda Krisztus, amikor nem szégyeljük azt, hogy kik vagyunk mi az Úrban. Sokszor van az, hogy el sem merjük talán mondani, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Isten nem ezt kéri tőlünk. Ő azt mondja, hogy úgy tudod magadra ölteni Krisztust, hogyha bátran képviseled őt. És végül az engedelmesség a léleknek, ezt csak mutatom, ezt a kis kereket, éppen a törekvőn erről beszéltünk most legutóbb, hogy ez a kerék, ez tulajdonképpen egy olyan kép, hogy ebben a világban hogyan tudsz kördülékenyen élni, hogyan tud az életed szépen haladni. Ez jól kifejezi, azért érdemes ezt megtanulni, mert minden benne van ahhoz, hogy ebben a világban békében élhessél, és értelmes életed legyen. És akkor, hogyha magadra öltötted Krisztust, akkor tudsz ebben a világban igazán mozogni, és akkor tudod kikerülni ezeket a veszélyeket, hogy az idővel nem tudsz mit kezdeni, hogy csak terveid vannak, és így tovább. Tehát nem hívlak arra, hogy ezeket megpróbáld valahogy megvalósítani, hanem ez legyen inkább egy felkiáltó jel, hogy nézd meg, hogy hol tartasz most, hol tartok ezekben a dolgokban, amiket itt most felhozott Pál apostol a római levélben, hogy amik veszélyesek az életünkre, és ha észreveszed, hogy valahol problémák vannak, akkor menjünk vissza Krisztushoz, és kérjük, hogy ő legyen a mi életünknek az ura. Azt mondja Isten igéje, így befejezésül mondom most már lassan, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ez a világ nagyon veszélyes valóban. És hogyha nem az Úrral járunk, akkor két irányba tud elmenni a keresztény ember. Az egyik a törvénykezés, amikor szabályrendszert alakít ki magának, és azt mondja, hogy ezek szerint a szabályok szerint kell élni, és hogyha ezeket betartod, akkor jó lesz. A másik pedig a szabadosság, amikor azt mondod, hogy végig Isten úgy szeret téged, hogy úgyis azt csinálsz, amit akarsz, és tulajdonképpen elmész egy ilyen élet felé, amikor már semmiben nem látszik rajtad, már semmiben nem különbözöl a keresztényektől. Isten azt mondja, hogy a világgal való kapcsolatunk az csak Krisztussal járva lehet jó. Csak akkor lehet jó, hogyha az Urat igazán megtapasztalod, hogyha igazán ő vele jársz. Egyébként nem fog működni. Elhoztam nektek egy újságot, ez a Békehírnöknek a legújabb száma, és a reformáció kapcsán van benne néhány gondolat, szeretném ezt így befejezésül felolvasni, hogy Luthernak az életében ez hogyan is volt. Sola fide, azaz egyedül hitáltal, hitből van isteni élet, üdvösség. A reformáció egyik legfontosabb igazsága ez. Luther Márton a reformátor élete 1505. július 2-án gyökeres fordulatot vett. Az addigi életvidám egyetemistából Isten kegyelmét és irgalmát kereső szerzetes lett. Éppen Erfurtba utazott otthonról, amikor borzalmas viharba került. Néhány órai járása volt csak Erfurttól, amikor közvetlen közelébe földbe csapott egy villám. A légnyomástól földhöz vágódott, és halál félelmében Szent Annához kiáltott: szerzetes akarok lenni. Csak megjegyzés, ugye ő úgy imádkozott, ahogy ő azt tanulta, aztán amikor már kitűzte a tételeit, akkor már nem Szent Annához kiáltott, de attól ő még úgy érzékelte, hogy Isten küldte az ő életébe ezt a villámot. Azt mondja, szerzetes akarok lenni, apja heves tiltakozása és fenyegetése ellenére is megtartotta fogadalmát, és július 17-én, tehát 15 nappal később, mint ahogy a villám lecsapott, belépett az erfurti Ágoston rendi fekete kolostorba, és szerzetessé lett, mert Isten kézzel foghatóvá tette számára valóságát. Luther ettől kezdve tudta, biztos volt abban, hogy csak Isten számít. Luthernek az életében itt volt egy hihetetlen nagy Isten tapasztalat. És ebből fakadt neki egy Isten keresés. És látjátok, mondhatnánk, hogy hú, hát micsoda, Szent Annához imádkozott, nem is gondoltam volna, hát csalódtam. Vagy hogy belépett egy kolostorba, hát micsoda dolog. De ő neki elindult az életében valami. Tudta, hogy Isten őt megszólította. És úgy indult el, ahogy ő tudott, mint ahogy sokszor a fiatal keresztényeknél mindig találunk kivetni valót. Esetleg túl rövid szoknyába jött, vagy esetleg nem úgy használta a szavakat, ahogy illett volna, és így tovább, és így tovább. De valami történt vele, és ez elindította őt azon a pályán, ami aztán 1517-ben odáig ment, hogy Istennek egy nagyon nagy lépését megtette. Isten megtapasztalása szerves része hitbeli életünknek. Isten az embereket azért teremtette, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, mondja Pál. Vagy bocsánat, Lukács az abcselbe. Ki kell tapintanunk, meg kell találnunk, hogy Pál apostol fogalmazza, el kell jutnunk hozzá mindenképp. Isten megtapasztalása mindenképpen megrendítő élmény. A megrendítő élmény attól válik hitből valóvá, hogy egyrészt kapcsolódik hozzá a hódolat, a meghajlás, másrészt pedig a következmények vállalása. André Godin, olasz szerző, négy jellemzőjét emeli ki a hiteles krisztusi hitű Isten tapasztalatnak. Ezt szeretném még elolvasni nektek, nagyon elgondolkoztatott, hogy mit is jelent Krisztussal találkozni. És itt most arról beszélünk, hogy hogyan öltsük magunkra Krisztust. Hát másképpen nem tudjuk magunkra ölteni, csak akkor, ha találkozunk vele, akár egy villámcsapással. Tehát olyan módon találkozunk vele, amit nem tudunk utána, nem tudjuk meg nem történni, nem tudjuk azt mondani, hogy jaj, de szépet olvastunk, de már két hete volt, már is felejtettem. Azt mondja ez az olasz keresztény író, hogy az Isten tapasztalat átalakít, transformál. Az Isten tapasztalatban való felismerés szinte kikényszeríti azt, hogy máshogy kell folytatnunk ettől kezdve, és ezután az életet. Ha Krisztussal találkozol, nem tudsz ugyanaz maradni. Változást követel a Krisztussal való találkozás. Mint ahogy itt Luther Mártonnál azt olvassuk, hogy volt egy vidám egyetemista, aki élte az életét, és 15 nap múlva meg belépett egy kolostorba. Hát mi történt vele? És most nem az a lényeg, hogy ez jó volt, nem volt jó, mert aztán utána máshogy volt az élete, de változás történt. Érezte, hogy nem folytathatja úgy az életét, ahogy eddig folytatta. A második dolog, amit ír André Godin, az Istennel való aktív együttműködés kezdődik. A belső tapasztalat az út kezdete. Az isteni kegyelemmel való együttműködést meg akarjuk tanulni, elkezdünk ezen dolgozni, és az útnak nincs vége. Beszélhetünk így megtérés helyett, vagy tehát a megtérés, mintha pusztán csak az lenne, amikor elindult az életünk, a megtérés útjáról az egész életünkben. Tehát a másik dolog, hogyha Krisztussal találkoztál, hogy elindul egy aktív együttműködés, ha valóban az Úrral találkoztál. A harmadik azt írja, az Isten tapasztalat ellenállásba ütközik. A régi, az eddigi életünk összeütközésbe kerül az újjal. Ehhez még társul a félelem is, amely vissza akar húzni az eddigi jól megszokottba, a régibe. Aki valóságos Isten tapasztalatból kezdte hívő életét, azt az embert ez a belső harc mindig is jellemzi. Jellemez téged ez a belső harc. Ha Krisztussal találkozol, ott lesz az életedben. És nem tudsz tőle szabadulni, és mindig érezni fogod, hogy változnod kell. És az utolsó, amit ír, az Isten tapasztalat aktív azonosulási folyamatot indít be. Megsejtünk egy új ideált, egy új emberképet, amely felé az életünk irányítani kell. Ettől kezdve. Ez a belső sejtés sokkal erősebb minden példaképnél, minden más hívő emberi hatásnál. Ahogy az emberek a szamáriai asszony történetében tapasztalták, azután, miután maguk találkoztak Jézussal. Mert minden hiteles Isten tapasztalat benne rejlik, a személyes isteni tökéletesség megsejtése. Hogyan tudod a te életedet jellemezni? Ott van ez a mély krisztusi tapasztalat, vagy egy kicsit megszürkült, és talán inkább szabályrendszerbe gondolkozol. Mert azt mondja nekünk itt ma Isten igéje, hogy öltsük magunkra az Úr Jézus Krisztust. De ez nem egy szófordulat. Ez nem lehet úgy, hogy fogom magam, azt magamra öltöm. Ezzel a Krisztussal való találkozás kell. Hogyan állsz ezzel? Azt mondja Isten igéje, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Keresed az Istent? Keresed az Istennel való találkozást, vagy pedig, ahogy az igében látjuk, a világban érdekélünk. Időnként eljövünk Isten tiszteletre, házi csoportot tartunk, Bibliát olvasunk, de igazából a mi gondolatainkat ez a világ köti le, és nem keressük az Istent. Időnként fel szoktam tenni a kérdést, hogy mi foglalkoztat egy házi csoporton, vagy valami benneteket. Mi az, ami Istennel kapcsolatban foglalkoztat? És sokszor van úgy, hogy nem igazán tudunk rá válaszolni. Tudjátok miért? Mert nem foglalkoztat más dolog, hanem a világ foglalkoztat. És azok vannak a fejünkben. És magunkra ölteni Krisztust, és azért akarok erről sokat beszélni, mert nem szeretném, hogy ez pusztán egy ilyen szófordulattá legyen bennünk. Magunkra ölteni Krisztust úgy tudjuk, hogyha Krisztussal találkozunk nap mint nap. És azt meg úgy tudjuk, hogy keressük őt. Hogy keressük az igében, keressük az imádságba, keressük, hogy mit üzen nekünk, mi a lényeg, és közben itt vagyunk a világban, de nem hagyjuk, hogy ez a világ ez maga alá gyűrjön bennünket. Most befejezésül egy kérdést szeretnék föltenni, és azt szeretném, hogy hármasával imádkozzunk, és próbáljunk válaszolni erre a kérdésre. Az is egy válasz, hogyha most azt mondod, hogy most hirtelen nem tudok el mit mondani, és imádkozzatok értem, hogy ne így legyen. Ez a kérdés nagyon egyszerű. Mi az, amit ha most találkoznál Krisztussal, kérdeznél tőle? Mit kérdeznél tőle? Mi az, ami téged foglalkoztat most ilyen, amit választ kaphatnál az Úrtól? Esetleg az, hogy holnap mivel töltsem a szabadnapomat? Ezt is megkérdezhetjük tőle, biztos tudna rá mondani, bár tudjátok, Jézus általában úgy szokott válaszolni, hogy nem a kérdésre válaszol, hanem arra, amit ő tud, hogy nekünk fontos. Vagy van esetleg valami, ami nagyon foglalkoztat téged, hogy hogy ezt tudnál, mert ez fontos a szolgálatomhoz, nem tudom. Tehát kérlek téged, hogy kicsit gondolkozzunk el, hogy mit kérdeznél Jézustól. És ez a kérdeznél, az legyen úgy, hogy kicsit gondold végig, hogy mit keresel, hogyan keresed Krisztust. Mi a következő lépés az életedben, mit kérdezel Krisztustól. És hogy ezek nyilván nem világi dolgok, bár azok is fontosak. Érthető ez a kérdés mindenkinek? Én kérlek most benneteket, hogy így hármasával forduljunk össze, és röviden próbáljunk meg válaszolni erre a kérdésre, és utána pedig imádkozzunk egymásért, és ennek a mai igének az üzenete így befejezésül, hogy ebben a világban akkor tudsz felszínen maradni, ha Krisztust magadra öltöd, és Krisztussal jársz, és akkor tudsz ellenállni annak, hogy ez begyűrjön téged, és utána úgy tudja élni, hogy boldog életet élessél. Öltsétek magatokra Krisztust!